153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, végtelen öröm számomra és megtiszteltetés dr. Guzeó András, ideggyógyász és pszichiáter, és hát majd még el fogjuk mondani, mi mindennel foglalkozik. Én azt gondolom, hogy egy fantasztikus területről fog nekünk mesélni. Köszöntöm doktor úr nagy szeretettel.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, ki ezt az adást hallgatja.
Megkérdeztem, mielőtt elindítottuk ezt a beszélgetést, hogy hogyan is szólíthatom, hiszen 40 éves pályafutással a háta mögött egy területnek a fejfájás szakértője, így találhatják meg többek között önt az interneten, de hogy a legeslegfontosabb, hogy egy olyan hatalmas tudást gyűjtött össze, amelyek könyvekbe is megjelentek, hogy ezt végtelen fontos azt gondolom megosztani, és talán a központi téma majd, amiről beszélgetni fogunk, az a mikrobiom, az agy és a bélrendszer kapcsolata, hogyha így laikusként hirtelen megközelíthetném. Kezdjük avval, hogy hogyan is indult ön ezen a pályán, hiszen az egy érdekes történet lehet, hogy mi indította önt az orvosi területre.
Fiatal gimnazista koromban a biológia érdekelt. Édesapám biológia-kémia szakos tanár volt, és így bizonyos dolgokra rálátást nyertem, és abban a kiváltságban volt részem, hogy egy mikroszkópot hozott haza nekem, amivel a béka boncolásoknál a fölmerült dolgokat mikroszkóp alatt meg tudtam nézni, és hát ez hihetetlen izgalmas terület volt, és tulajdonképpen itt kezdődött az érdeklődésem a biológia irányába, és ez határozta meg aztán az életemet, hogy ezt választottam. Amikor az Orvostudományi Egyetemre fölvételt nyertem, nem volt könnyű abban az időben, mert 11-szeres túljelentkezés volt, és értelmiségieket nem szívesen vettek fel, elsősorban munkás paraszt származásúak kerültek be akkor az egyetemre, és mint értelmiségi szülőgyermekét első menetben fölvettek, és ez egy óriási élmény volt számomra, és mindjárt akkor jelentkeztem is a biofizikai intézetbe kutatómunkára, elsőéves orvostan hallgatóként, ahol aztán megismerkedtem részben a kutatás rendszerességével, és azokkal a módszerekkel, amelyeket alkalmazni lehetett. Az volt a szerencsém, hogy az intézetbe akkor indították be az első elektromikroszkópot is. Volt lehetőségem bejutni a szentélybe, és ott szubmikroszkópikus szinten látni azt, amit én már mikroszkópban ismertem, a sejteket, a sejtmagokat, sejtalkotó részeket, és a többi. Hihetetlen élmény volt, és ez meghatározta aztán az életemet. Majd amikor harmadéves voltam, akkor az egyik szomszédban lakó belgyógyász ismerősöm, akivel időnként leültünk beszélgetni esténként, megkínált Pavlov összes munkáival. És akkor én elolvastam. És ez a kis öreg, mármint Pavlov, olyan rendszerességgel és olyan zsenialitással szervezte meg a dolgait, hogy hihetetlenül fölkeltette az érdeklődésemet az ideggyógyászat iránt, és még abban az évben átmentem az idegklinikára, és jelentkeztem a félelmetes professzornál, hogy szeretnék ezzel a klinikára jönni, és itt kutatómunkát kezdeni, mint orvostan hallgató. Nagy örömmel fölvett, és én voltam az egyetlen az ő több mint 25 éves uralkodása alatt, aki ilyen pozíciót kapott, és a laboratóriumba bejárhattam, megtanultam a szövettani technikákat, és mikroszkóppal tovább nézhettem. Az agy szerkezetét tanultam, annak az elváltozásait, és azt, hogy a különböző betegségek milyen látható elváltozásokat hoznak létre, és aztán innen indult tovább, és fejlődött az életem. Míg aztán a klinikai pályafutásom végén önálló munkát kaptam Székesfehérváron, és osztályt vezethettem, ahol 25 évet töltöttem el osztályvezetőként, és most már idestova több mint 15 éve nyugdíjba mentem, és 4 hónappal ezelőtt végleg befejeztem a szisztémás kórházi munkát. Most már csak a magánmunkának élek, és annak, amit szeretek csinálni. Hadd korrigáljam még az elején a fölvezetőben, a 40 év az valóban stimmel, az volt a székesfehérvári működésen. De ezt még megelőzte 16 év klinikai, kórházi és klinikai munka. Tehát összesen 56 év van a hátam mögött, egy aranydiplomával és az utána következő vasdiplomát, amit a korona miatt nem kaphattunk meg, de majd ami késik, az nem múlik. És nem ezen áll, vagy bukik az egész dolog.
Egészen biztosan így van. Hallgatóink is hallhatják, hogy micsoda óriási tapasztalat van a háta mögött, és az előbb nekem megmutatta, hogy egyenesen Amerikából érkeznek a friss lapok, amelyek tulajdonképpen az idegrendszernek a működésével kapcsolatosak, és a mai központi témánk is ez lesz, ami az ön szakterülete, az idegrendszer és a bél, az emésztés kapcsolata, és hogy abszolút friss, mai napig is, tehát hiába van már nyugdíjban, nyilván azért nem szűnt meg a tevékenységi köre, majd erről fogom kérdezni, hogy mivel foglalkozik ma. Szóval, ami tudás most meg fog osztani velünk, azt gondolom, hogy hallgatóinknak maximálisan bizalma lehet, hogy fantasztikus, tudományos igényességű és rendkívül széleskörű tapasztalatokra épül.
Hamarosan folytatjuk mai interjúnkat dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel. Maradjanak velünk, hamarosan zene után visszatérünk.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai rendkívül izgalmas interjúnkat dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel.
Szóval, ami tudás most meg fog osztani velünk, azt gondolom, hogy hallgatóinknak maximálisan bizalma lehet, hogy fantasztikus, tudományos igényességű és rendkívül széleskörű tapasztalatokra épül. Nekem van egy olyan előnyöm, hogy én Szegeden már hallgathattam az ön előadását, és utána hazajöve az összes kollégámnak elmeséltem, amit ott én hallottam öntől. Ezt fogjuk most megkísérelni itt a rádióadásban. Szóval, idegrendszer, ugye az ön könyve is nagyrészt autoimmunbetegségek kapcsolata a béllel, az emésztéssel, a baktériumokkal. Szóval, mi az a kapcsolat, ami azért elsőre meglepő, ha valaki hallja, hogy mondjuk egy fejfájás, vagy egy autoimmunbetegség, mondjuk a szklerózis multiplex, de bármilyen más idegrendszeri betegségre gondolhatunk, kapcsolatban van avval, hogy mit eszünk. Azért ez meglepő.
Ez annál is inkább meglepő, mert egyetemi hallgató koromban egyetlen órányit sem, vagy egyetlen fél órányit sem hallhattunk a táplálkozás és az egészségünk kapcsolatáról, és ez a mai napig is sajnos így van, hogy ha vannak is órák, amelyek ezzel foglalkoznak, de elenyészőek, és tulajdonképpen nem lényegiek. Nagyon érdekes volt, hogy egy belgyógyász kutató, aki Amerikában már korán elkezdett foglalkozni a bélműködéssel és a bélben élő kórokozónak nevezett élőlényekkel, jelentős szerepe volt abban is, hogy felfedezték egy újabb szervünket, a bélbaktériumok közösségét, amelyet egy csúnya idegen szóval mikrobiómnak nevezünk, és ennek a működését, mint egy külön szervet tanítják ma már, és azt mondta viccesen, hogy visszakéri az egyetemétől a tandíjat, mert nem tanították meg neki az egyik legfontosabb szervünknek a létezését, és ez a bélbaktériumoknak a közössége. Én nekem volt egy aha élményem, amelyik most már idestóban 10 éves, ami elindított ezen az úton. Egy ideggyógyásznak mi köze van a bélműködéshez? Azon kívül, hogy hát a bélműködést idegi szabályozás is rendezi, de hát azzal egy ideggyógyász nem nagyon foglalkozik, az ideggyógyász elsősorban a fejjel foglalkozik és a gondolkodással. És hát egy ausztrál rádió híradásában szerepelt, hogy egy ottani lengyel származású fiú, aki egy belgyógyászati klinikát vezet, és már 15 éve csinál széklet átültetést. Mondom, te jó ég, ezek az ausztrálok, ezek olyan szegények, hogy még ezt is át kell nekik ültetni. És sorba olyan embereknél, akiknek nagyon súlyos székrekedése volt, és hát ismert egy-két betegség, ahol székrekedés évtizedekkel megelőzi a komoly klinikai betegség előfordulását, ilyen például a Parkinson-kor. És éppen egy szklerózis multiplexes beteg, aki már 20 éve beteg, 10 éve tolókocsiban ül, a kevés mozgás miatt hetente egyszer van székürítés, és hát akkor a besűrűsödött, megkeményedett széklet a szülési fájdalmakkal távozik, meg időnként rásegítés is kellett. És hát ennek a megoldására csináltak egy béltisztító kúrát, és utána egy egészséges családtagnak, azt szoktam mondani, hogy mosott vassal székletét, mert ilyenkor szűrik, meg mindenféle kórokozókat és darabos anyagokat eltávolítanak belőle, és a tiszta baktérium tenyészetet visszaviszik az ő belébe, amelyiket kiürítettek a saját széklettől. Nem egy kellemes játék, de megoldható. És utána ezek az új baktériumok elszaporodtak, és egy hét múlva naponta normális széklete volt a fiatalembernek. Ez még hagyján, ez egy teljesen jó sztori, de az igazi szenzáció az ott jött, hogy 3 hónap múlva annyira javult a tolókocsiban ülő teljes kiszolgálást követelő embernek az állapota, hogy fölkelt a tolószékből, lement a garázsba, fölült a chopper motorjára, és körbe motorozta Sydney.
Hihetetlen.
Hát mondom, az apátokat. Ezzel a fantasztikus dologgal többet tudnak elérni, mint az én 45 éves klinikai, akadémiai tudásom. Hát akkor ezzel foglalkozni kell. És akkor elkezdtem olvasgatni, és ömlött az anyag. Ömlött az anyag olyannyira, hogy akkoriban már a betegeknek, ahogy segítsek egy picikét, 2 egynapos tanfolyamot is szerveztem, amiben részben a betegségről beszéltem, hogy elmagyarázzam, hogy mi is ez az autoimmun betegség, hogyan jön létre, milyen károsodást csinál, mi rontja a betegek állapotát, és kiderült, hogy a stressz az, ami rontja. Tehát amikor rosszabbodás van, mindig stressz van a háttérben, vagy pedig valami olyan fertőzés, ami szintén stressz a szervezetnek, és ez megmozgatja az immunsejteket, amelyek a szervezetre saját magára támadnak, és újabb tüneteket tudnak létrehozni. Na most, ha én igazán segíteni akarok a betegnek, akkor a stressztől kell megszabadítani őket. Erre fölkidolgoztam egy stresszkontroll tanfolyamot, hogy mi a stressz, milyen hatása van, milyen módszerekkel, hogyan lehet csitítani a stresszt, és ennek az eredménye egyszerűen fantasztikus volt, mert aki részt vett ezen a 2 tanfolyamon, kaptak természetesen egy 22 oldalas kérdőívet előtte, utána 1 évvel később, 2 évvel később, és így gyönyörű szépen le tudtam mérni, hogy hogyan alakult az állapotuk, és az állapotuk a 2 tanfolyam elvégzését követően 62,7%-kal javult. Ekkora javulást eddig vagy addig még semmilyen gyógyszeres kezeléssel nem tudtak elérni. Úgyhogy hát ez volt a kiinduló pont, és aztán utána ömlött az irodalom a székletről, úgyhogy aztán a végén úgy döntöttem, hogy erről is csinálunk egy továbbképző tanfolyamot, amit az Orvostudományi Egyetem akkreditált többszörösen, és számos alkalommal előadtuk teltháza előtt, és óriási sikere volt. Aztán az anyagot megjelentettük könyvben, és ez volt életem legsikeresebb könyve eddig. Mai napig is egyik kedvenc.
Hamarosan folytatjuk mai interjúnkat dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel. Maradjanak velünk, hamarosan zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai rendkívül izgalmas interjúnkat dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel.
A stresszkalóz az első, aztán utána jön a gondolat hatalma, mert a stressz az tulajdonképpen a gondolatban fogantatik meg, és ott én stresszes a gondolatom, azon én tudok változtatni, és ezáltal a stressznek a kiváltott hatásait meg tudom szüntetni. Erről szól a stresszkontroll tanfolyam is, vagy a gondolathatalma, és utána jön a fejére állított orvoslás a mikrobiomról, amelyik a bél idegrendszer kapcsolatáról szól. Ezzel kapcsolatban legújabb kutatásaimról beszélek majd a következőkben.
Teljesen meglepődhetnek hallgatóink, akik először találkoznak ezzel a gondolatkörrel, ahogyan ön is mondta, hogy ez ön számára is aha élményt okozott, ahogy ez az egész út elindult az életében. Azt mondjuk már a régi bölcsességből tudjuk, hogy az idegesség, a stressz az mindenre kihat. De hogy ilyen szoros kapcsolat legyen a kettő között, az egészségünk és a stresszes életmód, ugye, ahogy említett, hogy 62%-kal javult a betegek állapota, ha egy kicsit kordába tudták tartani a gondolataikat a stresszt, ez egyszerűen hihetetlen. De hogy jön ebbe képbe a mikrobiom, tehát a bélrendszer? Ugye a stressz, azt értjük, tehát hogyha tudunk uralkodni a gondolatainkon, hogy jön ebbe bele a baktériumok dolga?
Igen. Hát a következő előadásaimban már hozom a képet is, és a hozzávaló szöveget, ami hamarosan az egyik könyvemnek lesz a címe, hogy egészségünk és betegségünk a baktériumaink, gombáink és vírusaink zsenialitása. A beleinkben iszonyatos mennyiségű baktérium él. Ez az iszonyatos mennyiség, ez azt jelenti, hogy az egyet száma annak a másfél kiló kakinak, az százszor több, mint amennyi sejtből az én egész szervezetem fel van építve. Tehát mondhatnánk viccesen azt is, hogy az én szervezetem, testem nem más, mint egy tok a baktériumaim számára. Na most minden baktérium él, virul és termel anyagokat. Gondoljunk például a tetanuszra, amelyikben dédapám meghalt. Hazajött az első világháborúból, és aratás közben egy szederinda megkarcolta a lábát, vérmérgezést kapott és belehalt. Tehát a tetanusz mérget termel, és ez a méreg, ez kering a szervezetemben, és ha kell, akkor meg. Na most minden egyes baktérium termel hasonló anyagokat. Van, ott van ennek a családnak, ott van a botulizmus tagja, amelyik egy idegbénító mérget termel, és hogyha valaki elkapja, vagy állat elkapja a botulizmust, elpusztul idegbénulásba. A botulizmus toxinját mi egészségügyi célra használjuk a szépészeti szalonokba, mert ugye befecskendezzük a ráncok alá, és a ráncokat létrehozó izmok megbénulnak lokálisan 3 hónapra, és 3 hónapra mosolyszünet van, mert tulajdonképpen az izmaimat nem tudom nagyon használni, de a ráncaim az viszont eltűntek.
Igen, a botox injekcióról beszél.
Botoxról beszélek, pontosan. Tehát ez is a baktériumok terméke. Most képzelj el, hogy 1000féle baktériumcsalád él bennem, 1000féle mérget termel. Ezek között, a mérgek között van egy csomó olyan, amelyik vitamin, enzim, és különböző jótékony hatású anyag, ami nélkül a szervezetem nem tud élni, mert a szervezet nem termeli meg ezeket az enzimeket, nem tudja lebontani a táplálék megfelelő részeit. És akkor ezekre nekem szükségem van. Baktériumok nélkül sterilen életképtelenek vagyunk. Hát ez döbbenet.
Ez így van.
Eddig a baktériumokra, mint ellenségre tekintettük, amiket írtani kell, antibiotikumot neki, adjunk neki azonnal. És marhára kiderül, hogy az az antibiotikum, amelyiket én egy kisgyereknek adok, az egy életre meghatározza ennek a gyereknek az egészségi állapotát, és az immunrendszerének a viselkedését különböző szituációkban.
És nem jól.
És nem jó irányba. Igen. Félelmetes. Úgyhogy...
Ugye erről beszélt, hogy gyakorlatilag, ha jól értem, akkor azt a hiedelmet kellene kidobnunk a fejünkből, hogy a baktériumok, bármennyire a reklámok szerint gonosz ördögök, egyáltalán nem azok, hanem végtelen fontos alkotó részei a testünknek, lelkünknek, hiszen a gondolataink is összefüggnek vele, majd ezt igen, el fogja mondani, hogyan. Én nekem ez volt nagyon meglepő, hogy tulajdonképpen, amiről beszélt, ez a mikrobiom, ami ezeknek a baktériumoknak az összessége, amik segítenek bennünket, ez egy szervünk, talán az egyik legfontosabb szervünk, amire igen, vigyázni kell. Na most, hogy lehet ezeket segíteni? Én olvastam az oldalán van, hogy a kísérletek között például egy egészséges egér mikrobiomját a beteg egérbe teszik, és meggyógyul, tehát akkor ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, ez a mikrobiom. Hogy lehet ezt gyógyítani, segíteni, és hány fajta baktériumról van szó tulajdonképpen?
Hamarosan folytatjuk mai interjúnkat dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel. Maradjanak velünk, hamarosan zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk dr. Guzeó András ideggyógyász pszichiáterrel való interjúnkat, és az előzőekben egy kérdéssel zártuk a beszélgetést, ezt folytatnánk. Mi is a mikrobiom, vagyis a bélrendszerben lakó egészséges, bennünket segítő baktériumok összessége, hogyan segíthetjük őket?
Hát számtalan a baktériumoknak a száma, amik bennünk élnek, a többségüket még nem is ismerjük, mert nem tudjuk tenyészteni. Tudunk 101 néhányat tenyészteni, de több ezer él benne, több ezer fajta. Ma a technológia oly mértékben fejlődött, hogy mikrocsippekkel és különböző módszerekkel százával és ezrével tudjuk vizsgálni a baktériumokban előforduló alkotó részeket, és ez alapján meg tudjuk határozni a baktériumokat, sőt, következtetni tudunk a mennyiségi előfordulásukra is. És ma tulajdonképpen egy óriási kutató, felderítő kutató munka folyik azért, hogy a normál bélflórát meg tudjuk állapítani, hogy mi a normális, és mi az, ami kóros. És a különböző fejlett kutatóintézetek, laboratóriuma versengenek azért, hogy egy-egy ritka betegséggel küzdő embernek a székletéből egy ekkorka darabkát kapjanak, hogy azt megvizsgálhassák, hogy megnézhessék azt, hogy mi az a kórokozó összetétel, ami tulajdonképpen felelős lehet azért, hogy ennek az embernek ilyen problémája van. Az élet hozza magával a különböző ötleteket, felfedezéseket. Állatkísérletben például, amit tetszett is említeni, ha egy kövér egérnek a székletét átültetjük egy sovány egérbe, akkor a sovány egér meghízik. Ugyanazon a táplálékon. Ha egy sovány egér székletét a kövérbe ültetem, akkor az le fog fogyni. Ugyanazon a táplálékon. Megtanultuk azt, hogy van egy olyan baktériumcsalád, amelyik ugyanabból a táplálékanyagból kétszer annyit hasznosít. Tehát, ha én ugyanazt a táplálkozást folytatom, el fogok hízni, mert jobban hasznosítják a baktériumok a táplálékot. És ezt a Pima indiánoktól tanultuk meg, akik a Mexikó fölött lévő sivatagban éltek, ahol semmi nem terem meg, semmi. Maximum egy-két kóró az is elszárad, és ők ebből élnek. Ezeket a száraz növényeket, gyökereket eszik, és ebből olyan baktériumok szaporodtak el a beleikben, amelyeket mi firmikútesznek hívunk, egy firmikútesz családnak, és ezek kétszer annyit hasznosítanak a táplálékból, mint a normál baktériumok, és ezzel tudtak életben maradni. Na most a 30-as évek végén az indiánokat letelepítették, táborokba rakták, és ellátták őket a modern amerikai Costa, McDonald's-tól kezdve végig mindennel. Ettől kezdve ezek az amerikai indiánok elkezdtek hízni, és akkora darab emberek lettek, hogy valami félelmetes, és esetenként túltettek a látogatókon, és hát Amerika híres arról, hogy hihetetlen sok extrém kövér emberük van, és ezért arat a COVID annyira náluk jelen pillanatban, mert egy kövér embernek az immunrendszere a padlón van, tele más betegségekkel, és nem tud védekezni. Na most ezek a Pima indiánok is így jártak, nem mozogtak, nem jártak vadászni, ették a junk foodot, ahogy az amerikaiak mondják, a szemétételt, ételnek látszó tárgyakat, ezt így is szokták nevezni, és bennünket is ezzel etetnek, sajnos, és mindenféle haszontalan ízfokozó, ízjavító és egyéb anyagokkal tömik tele a jó ételeinket, és teszik értéktelenné. Mindenféle adalékanyaggal és a többi. Egyszerűen borzalom. Ma már egészséges ételt találni alig-alig lehet. Ebben benne van az iparunk, a mezőgazdaság iparosítása és a többi. A permetszerek, hogy az az alma szép legyen, hogy a kukac nehogy belemenjen, ezért 5-8-szor megpermetezzük olyan anyaggal, ami kőkemény méreg a kukacnak, de nekem se tesz jó. És az benne van az almában. És van olyan betegem, aki a sokszor permetezett almától mindennapos fejfájással küzdött, és amikor ugyanazt a fajta almát egy másik gazdától vette meg, aki biogazdálkodást folytatott, érdekes módon elmaradt a fejfájása. Bum. És akkor már is ott vagyunk a táplálkozásnál, és a mikrobiómnál, és a gondolkodásunknál.
Akkor itt rögtön meg is ragadom a kérdezés jogát ismét. Ha ez így van, és így van, én azt gondolom, hogy abszolút meggyőző, amit elmondott, akkor kulcsfontosságú, hogy erre a mikrobiomra, erre a több ezer egészséges és segítő baktériumra, gombára vigyázzunk a testünkben. Nyilván a legegyszerűbb és legtermészetesebb kérdés, hogy hogyan. Hogyan tudjuk, hiszen ahogy említette, a fejfájás, és akkor most még nem térünk ki egyelőre az autoimmun betegségekre, tehát egészen biztos, hogy akkor vannak erre vizsgálatok és módszerek, hogy ezzel gyógyítani lehet ennek a megjavításával, de kezdjük először avval, hogy hogyan lehet megjavítani a mikrobiomot. Tegyük föl, ha még nem rettenetesen kórosan vagyunk betegek.
Hát a betegségek száma az oly mértékben emelkedik, hogy az hihetetlen. Már az én klinikai időszakomban is azt találtam, hogy az az autoimmun betegség, aminek én az életemet áldoztam, a szklerózis multiplex, amikor Fehérvárra kerültem, akkor az első évben 8 beteget, új beteget diagnosztizáltam. És 25 évvel később, amikor utolsó évemet töltöttem, akkor 160-at. És azt mondták, hogy te szklerózis multiplex mániás vagy, neked minden betegségről a szklerózis multiplex jut eszedbe, és minden betegben a szklerózis multiplexet látod. Sajnos ezt külföldi adatok egyértelműen igazolták, hogy erről van szó, Kanadától kezdve Nyugat-Európáig végig mindenütt, ugyanígy emelkedett az autoimmun betegségeknek a száma. A Massachusetts Institute of Technology-nak egyik vezető munkatársa, a Szenet kisasszony, kutatásokat végzett arra vonatkozóan, hogy a földbe gyomirtóként kiszólt glifozát nevezetű növényirtószer, vagy gazirtószer mennyisége hogyan függ össze a betegségek előfordulásával, és döbbenetes volt az egyezés. A kiszórt mennyiség az ilyen 50 fokos szögbe emelkedett 20 év alatt, és a kórházakba fölvett betegek száma ugyanígy emelkedett. Az autoimmun betegségek száma ugyanígy emelkedett, és nem csak egyé, hanem mindegyike, amelyiket megnéztek, és a legszembetűnőbb az az autizmusnak a szaporulata volt. 20 évvel ezelőtt 10 000 szülésből volt egy autista gyerek. Tippeljen, ma mekkora ez a szám?
Hát biztos, hogy 20-szorosa legalább.
28 szülésre jut egy autista. 10 év múlva minden második szülés autista lesz.
Ez jó, nagyon riasztó. Ez nagyon riasztó.
Ez döbbenetes. Na és akkor most jön a dolog, hogy hát akkor hogyan tudok én egészségesen táplálkozni?
Erre a hihetetlenül izgalmas és rendkívül fontos kérdésre egy hét múlva fogjuk keresni a választ. Riportunk tehát egy hét múlva folytatódik ugyanekkor ugyanitt. Dr. Guzeó András, neurológus, pszichiáterrel beszélgetünk tovább. Tartsanak velünk tehát egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.